fantasztikus, amikor a vendég figyelmeztet arra, hogy jövünk, húzzuk fel a potmétert, mert hogy itt tracsolunk össze-vissza.
Csak azért van, mert annyira komoly technikai felkészültsége van itt a Rádiókafé stúdiójának, hogy a vendég előtt is van monitor, tudja követni, és a vendég, aki ennyire szemfüles volt, Krisztik Csaba színművész, még a következő 20 percben itt a kettes számrendszerben. Még mindig egy kicsit beszélgessünk akkor erről a Julius Cézárról, mert azért itt nem tudjuk elengedni ezt a darabot.
Igen, mert hogy közben még zenét hallottatok, kedves hallgatók, szerintem egy tök izgi dologba keveredtünk bele. Méghozzá arról van szó, hogy ezt a Julius Cézárt, ezt most egy friss fordításban lehet látni a nálatok Székesfehérváron, vagy lehetett látni, és most pedig az Elszínház képernyőjén. Én azt gondolom, hogy mondhatok ilyen merészet, hogy igazából most értettem meg ezt a drámát teljes egészében, ezzel a fordítással. Sajnos, hál' Istennek, mert hogy ugye egy kicsit ilyen mai nyelvre van ez átültetve, és lehet, hogy akkor nem vagyok ezzel egyedül, hogy az archaikus szöveget az kevésbé vagy nehezebben követi az ember, és ezt a nagyon-nagyon-nagyon profi mai szöveget viszont kifejezetten jól. Szóval, hogy erről egy kicsit mesélj, hogy ez mi volt, és akkor ennek kapcsán egyébként beszélgettünk arról, hogy milyen érdekes, hogy egyébként Shakespeare-t is szoktak a angoloknál újrafordítani, és te azt mondtad, hogy még akár itthon Madácsot és Bánkbánt is kicsit magyarosítanak, vagy modernizálnak néha színpadra alkalmazás esetén.
Igen. A Forgács András, azt hiszem, ő fordította újra, és ez valamikor a 2010-es években, tehát ez kifejezetten egy friss dolog.
Te szerettél ezzel dolgozni, ezzel az újfajta szöveggel?
Igen, bár nem volt összehasonlításom, tehát nem voltam korábban Julius Cézár előadásban, de minden esetre, hát én olyan értelemben ennek örülök, szóval ez egy én szerintem érdemes mindig egy picit a fiatalok eszével gondolkozni, tehát azért, és ez lehet, hogy ez egy marketing kérdés is, hogy kinek játsszuk az előadást. Én alapvetően mindig a fiataloknak szeretnék játszani, valahogy mindig friss színházi élményt akarok nyújtani, mert én szerintem a fiatalokat nehezebb megszólítani a színház nyelvén, nehezebb őket meggyőzni arról, hogy a színház az miért jó, és miért jobb, mint egy Netflix sorozat. Lehet ilyet mondani? Hát, nem lehet. Akkor ilyet többet nem fogok lehet mondani.
De azt nem mondhatod, hogy jobb, látod? nem a gyártót mondom, hanem hogy nekik azt mondani, hogy valami jobb vagy nem jobb, de hogy lehet egyenértékű.
Meggyőzni őket nehéz erről, hiszen annyi impulzus éri a ma élő embert, és főleg azokat, akik ebben nőnek föl, hogy ennek a meggyőzése, hogy egyáltalán eljuttatni őket oda, hogy már egy megvásárolt jeggyel is beüljenek megnézni
hát
az előadást.
Állj fel a kanapéről, menj ki az ajtón, gyere el a színházba. Igen. Igen.
És akkor itt még, arról még nem is beszéltünk, hogy és akkor mit fog hallani, vagy mit fog látni. És ehhez képest, ha egy olyasmit tálalunk, amiben hát erősen kétséges, hogy bármit fel fog ebből fogni, akkor szerintem elvesztünk egy fontos csatát, mégpedig azt, hogy azokat a gondolatokat, amiket szeretnénk átadni ezzel az előadással, azokat eljuttassuk hozzájuk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez a fordítás, ez lebutítja Shakespeare-t.
Nem.
Sőt, én azt gondolom, hogy kifejezetten csalafinta a fogalmazásmód, és egyáltalán nem köznapi és trágár. Tehát nem így értem,
élvezetes,
hanem
élvezetes.
Felfogható szerintem annak a bonyolultsága, ami ebbe a darabba benne van. És szerintem ez fontos, mert önmagába véve az egész történelmi helyzet, amit a Shakespeare ebbe megír, az rendkívül bonyolult, és hihetetlen sok mindennel átszőtt, és ennek az érzelmi töltete az minek utána, ha sikerül áttörni ezt a fajta szellemi teret, ami hát egy elég nehéz szellemi tér, és ha ebben tudunk közösen együtt a nézőkkel lélegezni, akkor innentől kezdve az érzelmi része rettenetesen fontos, hogy tudjanak azonosulni azokkal a szereplőkkel, akik megélik ezt a társadalmi helyzetet.
Mert ráadásul ugye a műfaj úgy van apostrofálva, hogy ez egy politikai gyilkosság és annak tragikus következményei két részben. Igen. Tehát vehetjük úgy is, hogy ez egy, ha mondjuk valaki, aki nem tudja, hogy egy Shakespeare drámáról van szó, ez egy krimi, aminek ugye látjuk a kicsi előzményét, ugye magát az eseményt, vagy a gyilkosságot, és aztán, hogy mi történik utána. És azt említetted, vagy azt mondtad, hogy neked ez azért nagyon fontos, ez a Cassius szerep, mert hogy annyi mindent tudsz rajta keresztül megfogalmazni, vagy kiadni magadból. Mire gondoltál ilyenkor,
hát
amikor ezt mondtad?
Egy forradalmáról van benne szó, aki úgy éli meg a római kor azon pontját, amikor a Julius Cézár vezeti az országát, amiben azt érzi, hogy változásra van szükség, és ezt a változást annak árán is képes megcsinálni, hogy bemocskolja a saját kezét. És ez szerintem egy rendkívül izgalmas szerep, és én ezt nagyon élveztem ebbe belebújni, és ennek az érzelmi töltetét kifogalmazni a saját gyengeségeivel, kétségeivel, és akár igazságtalanságával is, mert nem minden fekete-fehér ebben a darabban sem, és ez a zseniális Shakespeare-ben szerintem.
Igen.
Hogy úgy tudott kortárs művet írni, hogy a múltban fogalmazott, de a jövőnek írja, és ez valami olyan dimenziók vannak ebbe, ami egészen fantasztikus.
Ebből is látszik, az ember soha nem változik. Nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy forradalmár. Dórival beszélgettünk az adás előtt, és ezen tépelődtünk, hogy felbújtó, forradalmár, vajon melyik?
Összeesküvő.
Vajon melyik az igazság, és érdekel, hogy te ezt mondtad, hogy forradalmár, de leginkább az, hogy te egyébként ilyen típusú ember vagy, civilben is?
Nem. Nem, de ez is bennem van. Azt érzem, hogy sok mindenből vagyok összegyúrva, és ez az adott pillanatban, amikor ez egy ilyesmivel foglalkozom, akkor ez bizony kijön bennem, illetve megkeresem magamban ezt a fajta forradalmárt, ha lehet így fogalmazni. Lehet, hogy ez nem pontos, mert nem olyan típusú forradalom van ebben, amit klasszikusan forradalomról elképzelünk, de aki képes a saját életét feláldozni azért, hogy egy ügyért kiálljon, az szerintem az egy forradalmár. Én legalábbis így vélekedek erről, és ő képes lett volna, ez a Cassius, képes lett volna meghalni azért. Aztán hát, ez meg is történt.
Így is történt.
Hát, bocsánat, még van ma
ezzel kapcsolatban csak annyi, hogy igen, mondjuk az tényleg nehéz most így számon kérni valaki, hogy forradalmára vagy nem, de az, hogy mennyire erős az igazságérzete, és hogy van-e olyan szituáció, vagy volt-e olyan helyzet az életedben, amikor emlékszel is arra, hogy olyan helyzetben álltál ki, amikor más nem, vagy olyan volt-e, vagy ez benned van-e?
Nem tudom, de biztos volt.
Ilyen típus
nem,
vagy?
Nem igazán őrzök magamban ilyen nagyon jól hangzó helyzeteket, hogyha így lenne, akkor sem.
Hősies pillanatokat. Akkor inkább úgy mondom, hogy te az a típus vagy, aki nem bírja magába tartani az igazságtalanságot, ha szembe jön vele?
Én az a típus vagyok, és ez valószínűleg neveltetésemből is fakad, aki nagyon sokáig tűr. De az igazságot attól függetlenül nem nyelem le magamban, hanem igyekszem sokáig ezt ebben a tűrésben létezni, és megpróbálni megtalálni azon belül a járható utat, és amikor már azt érzem, hogy ez az út járhatatlan, akkor biztos megszólalok.
Hát ehhez képest akkor egy éles váltással akkor elérkeztünk a most látható egyik szerepethez, ami a Mágnás Miska szerepe, ami Szirmai Albert három felvonásos operettje, és ebben most a főszerepet játszod, egyébként játszottál már Mágnás Miskát, azt hiszem a pályád elején, csak igen, akkor egy másik figura
akkor
volt.
Akkor Bon Vivant voltam, Bon Vivant, és ezt most... egy klasszikus mondattal élve a szereposztásbeli tévedésnek gondolom. Most ezt én valamit itt...
Nem, ez teljesen. Hallatszol. De akkor a főszerep az nem tévedés? Akkor az oké.
Okay. Melyikre gondolsz? Hát a mostanira. A mostanira? Nem, ez nem tévedés.
Ez az igazi.
És olyan értelemben egyébként van hasonlóság a kettő között, hogy azért itt is van egy komoly lázadás ebben a darabban is, és azt tetszik a Mágnes Miskában azon kívül, hogy rendkívül jó zeneileg, hogy dramaturgiai jelentősége van az operett műfajnak benne, ugyanis az operett műfaján keresztül mutat tükröt annak a társadalmi rétegnek, akik hát bizony igen megkérdőjelezhető morállal lettek gazdagok. És szerintem ez fantasztikus, hogy valaki így tudja prezentálni ezt, tehát hogy az operett műfaj önmagába véve az a bizonyos nézőrétek számára lehet megkérdőjelezhető az élvezhetősége. De ebben a kontextusban, amit a Mágnes Miska teremt az operett köré, hogy kifejezetten ez benne a lényeg, hogy itt az operett műfaján keresztül mutat meg bizonyos dolgokat, ez szerintem fantasztikus, és ebben nagyon jó játszani is, mert teljesen őszintén tud az ember bohóc lenni.
Uh-huh. És akkor vissza is kanyarodtunk a margitai viccmesélő.
Hát ja, igen, nem ez. Tudom, hogy ez oda visszakanyarodunk ezzel, de az biztos, hogy én régóta vágytam rá, hogy már esetleg valamilyen hát
könnyű ezt műfajban?
Ezt a könnyű műfajt azért nem szeretem, jó, mert igen, egyáltalán nem könnyű ez a műfaj, hajaj, rendkívül nehéz.
Figyelj, akkor én könnyű műfaj, tudod, mi a könnyű, a könnyű műfaj ebben? Hogy megkönnyíti a szívedet.
Az lehet,
tehát
igen.
Nem, nem a műfaj a könnyű, tehát nem csinálni könnyű.
Hát igen, nem.
Igen. Hanem befogadni könnyebb, és ezzel egyáltalán nem degradáljuk a műfajt, és azt tudjuk egyébként, hogy az operett műfaj szerintem az egyik legnehezebb műfaj a színházi világban.
Szerintem is, és pont ennek megfelelő komolysággal próbáltam venni ezt az akadályt, és bízom benne, hogy sikerült. Most egyelőre úgy tűnik, hogy ez siker Fehérváron, megy tovább, játszani is fogjuk.
Jó, tehát azt jelenti, hogy ez egy tavalyi bemutató?
Ez egy tavalyi bemutató, uh-huh, igen, és most 27-én lesz belőle az első előadás, ez tulajdonképpen az évadnyitó előadásunk is, ha jól tudom, és utána minden hónapban lesz belőle valamennyi, hát ez, hogy most mennyi, ez mindig egy kérdőjel.
De ez még akkor mindig tartja magát, hogy a zenés darabok a vidéki színházak zömében hosszabb életet élnek meg, mint az összes többi.
Igen, de hát
bérletes.
Ezzel szerintem nem árulunk zsákba macskát, igen.
De szerinted ez gond, vagy nem?
Hát egyfelől igen, mert az ember szeretné, ha egy Julius Cézár is megmaradna, ha nem is ugyanannyit, de mondjuk tudná tartani magát. Én ebben mindig a saját magamat próbálom okolni, tehát csináljunk olyan előadást, ami érdekfeszítő, és érdekfeszítő lesz akkor is, hogyha ez nem egy könnyű faj, hanem látványos lesz, meg tudja mozgatni az emberek agyát. Erre azt gondolom, hogy magunkban kell keressük a hibát, a problémát. Ennek ellenére én a Julius Cézárt nem érzem bukásnak, de azért sajnálom, hogy már nem fogjuk játszani, mert szerintem látványos is volt, elgondolkodtató is volt, és a nézők is szerették.
És az örök aktualitását is emeljük ki. És akkor mi az, amit tehát Budapesten is játszol, a Szkénében is látható vagy?
Hát a rádióhallgatóknak sajnos itthon, mert hogy ugye a Rádió Café az nagyjából a budapestieknek szól akkor, amikor nem az interneten hallgatják.
Mindenkit szeretettel várok a Szkéné Színházban, ahol a Forte társulat előadásait láthatják. Ott ez tulajdonképpen van egy felépített repertoár, aminek hónapról hónapra láthatják a különböző előadásait. Az új bemutatónk az pedig október 14-én az Időmarasztalása címet kapja, ami Bodosi György írásaiból készül, és a Forte társulattól megszokott képi és mozgás világot ezt ugyanúgy meg fogják kapni, és remélhetőleg egy szórakoztató előadást tudunk csinálni egy egészen különleges költői életműből.
ti benneteket is nyilván érint a független színházakat érintő sok nehézség. Nektek lehet segíteni valahogy? Azon túl, hogy megyek és jegyet veszek esetleg?
Hát ez egy jó kérdés, ez erről még nem esett szó a társulaton belül. Uh-huh.
De lehet, hogy lesz valami kampány.
Hát az a mindenképpen, hogy eljönnek és megnézik az előadásainkat, ennél nem tudok.
De akkor ti nem pánikoltok, most nem arról van szó, hogy...
Hát nézd, pánikolunk, de most a pánikból nem lehet tovább lépni, vagy szó, hogy mondjam... Úgy nem pánikolunk, hogy most, ja Istenem, mi lesz holnap, majd holnap gondolkozunk, ha nem lesz holnap után.
Uh-huh. Hát legyen.
Hát én is ebben reménykedem, hogy lesz, ha valamilyen formában lesz, ha pedig nem, akkor azt a szituációt kell majd valahogy megoldani.
Filmre készülsz mostanában? Van valami terv, hogy játszol? Sorozat?
Terv az van, de még nem igazán tudok beszélni róla, majd remélhetőleg, amikor már ez biztos lesz.
Tudom.
Igen, mert még ez egyelőre bizonytalan, és addig, ami bizonytalan, arról nem igazán szeretek beszélni.
Na minden esetre mi most felsoroltunk egy csomó izgalmas dolgot, amiben Krisztik Csabát megnézhetitek, kedves hallgatók. Az E-Színházban, a Julius Cézárban, Székesfehérváron vagy a Szkéné Színházban, és egyébként valóban az eddigi filmjei televíziós sorozatai is felelhetők az interneten, úgyhogy mi nagyon javasoljuk, mert mi nagyon szerettük az alakításaidat, úgyhogy, és
köszönöm.
Szeretjük, úgyhogy köszönjük szépen,
hogy... Különböző streaming platformokon, amik elhangzottak ma ott ezeket a filmeket, amiket az előbb felsoroltál,
igen.
Például elég komolyan meg felelhetőek.
Igen, a Valán is ott van fent.
Valán is, és a Zanox, amit egyébként speciál külön ajánlanék, mert ez egy első filmes alkotás,
igen.
És én ugyan nagyon keveset vagyok benne, de magáért, a filmért azért rajongok, mert szerintem fantasztikus forgatókönyv íródott, és ebből is látszik, hogy nem mindig a pénz az, ami feltétlenül kell egy jó alkotáshoz.
De azért az is kell.
Természetesen, de ez szerintem körülbelül 40 millió forintból készülhetett, vagy 50-ből, tehát rendkívül kevés pénzből. Ennek ellenére ez a filmen nem látszódik. Rendkívül szórakoztató, iszonyatosan vicces, és közben komoly dolgok is vannak benne, szóval ezt mindenkinek ajánlom.
Köszönjük szépen, Csaba, hogy itt voltál velünk.
Köszönjük szépen. Ne felejtsétek el, hogy vasárnap ugyanebben az időben 4 és 6 között a 2-es számrendszer mostani adását meghallgathatjátok újra. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!